Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. Jelentős volt az elmúlt időszakban a pedagógus bérrendezés, mondta az emberi erőforrások minisztere, hangsúlyozva, hogy ezen a téren nemzetközi összehasonlításban sem állunk rosszul. Kásler Miklóssal Exterde Tibor beszélt.
Azért Magyarországon nem annyira rossz a helyzet. Nagyon jelentős volt a utóbbi években a fizetésemelés 50% körüli, és hogyha nemzetközi összevetéseket veszünk alapul, és arányosan gondolkodunk a GDP-hez képest, akkor a magyarországi viszonyok nem annyira rosszak. 82% a pedagógus fizetés a diplomások fizetéséhez képest, ez az OECD országaiban például 80%. Nem akarom azt mondani, hogy túl magasak a pedagógus bérek.
A jelentkezési számokon, hogy az egyetemekre kik jelentkeznek ilyen szakokra, azokon látszik ez a vonzó hatás?
Az utóbbi időben igen. Tehát a jelentkezési kedv is javult, de ugyanennyire lényeges az, hogy az egyetemet a diákok be is fejezzék. Tehát ezt is próbáljuk támogatni és erősíteni, mert végül is nem az számít, hogy hányan iratkoznak be, hanem az számít, hogy hányan végeznek.
Az emberi erőforrások minisztere beszélt arról is, hogy a tervek szerint minden magyarországi járásban épülne úszoda, ahol a gyerekek sportolhatnak, úszni tanulhatnak. A továbbiakban is Kásler Miklóst hallják.
Fejlesztések ott történnek, ahol erre szükség van, hiszen a cél az, hogy a kisgyermekeket bölcsődébe lehessen elhelyezni, és óvodákba lehessen elhelyezni. Ha már az óvodai támogatásokról van szó, és érdemes megjegyezni azt, hogy a gyermekenkénti támogatás összege 81 ezer forintról 97 ezer forintra nőtt, és emellett az óvodák különböző technikai tárgyi fejlesztésekre további 4 milliárd forintot kapnak, az iskoláknál pedig folytatódik a tantermek, uszodák építése, felújítások és egyéb beruházások.
Hogy látják, mi az, amit erőteljesebben kell fejleszteni? A tantermek és az uszodák és a tornatermek fejlesztéséről az elmúlt 10 évben nagyon sokat vitatkoztunk, hogy van ugyan kötelező iskolai testnevelés, csak nem mindig van hol megtartani, különösen ha kint fúj a hó.
Igen, hát pontosan ez a magyarázat annak, hogy épülnek tornatermek, de épülnek vodákba is, és iskolákba is. Egyéb sportolási lehetőségek, többek között úgy gondolnánk, hogy járásonként célszerű egy úszodát megépíteni.
Minden járásban? Egyet?
Igen.
Na, jó sok járás ez van Magyarországon.
Igen, de ez a távlati cél.
Mennyi idő alatt lehet megcsinálni?
Hát gondolom, hogy ez hosszú évek folyamata.
Úgy látják, hogy szükség is van rá, tehát helyből érkeznek olyan jelzések, hogy szinte van. Minden megvan, csak uszoda nincs?
Tehát a jelszó az, hogy minden gyerek mozogjon. Mozogjon a tornatermekbe, mozogjon a vízbe, és mozogjon a szabad természetben. Tehát nagyon sok irányból lehet a sportolási lehetőségeket kialakítani, ami rendkívül lényeges nem csak a gyermekek túlsúlya miatt, hiszen a túlsúly Magyarországon 54%-os, ami számtalan későbbi betegségnek az alapját, az okát teremti meg, hanem azért is, mert a sport önmagában jellemformáló, versenyre nevel, tisztességes versenyre nevelés jellemformáló.
Magyarok, mi sport nemzetnek mondjuk magunkat, de nem tűnünk különösebben sportoló nemzetnek, mert akkor nem lenne 54%-os az elhízási ráta. Mi a kettő közötti különbség oka?
Hát nyilvánvalóan az, hogy az életforma, az életmódnak a változása háttérbe szorította a sportot. Az én gyermekkoromban gyakorlatilag mindenki vagy focizott, vagy kézilabdázott, vagy futott, mert hiszen más szórakozási lehetőség nem nagyon volt. Azonban a civilizálódott életformát változtató világban számtalan egyéb idő eltöltési lehetőség van, ami esetenként vonzóbb, mint önmagában a sport.
De hogy akarják a gyerekek kezéből kicsábítani a mobiltelefonokat, meg a tableteket? Megfenyegetni nyilván nem lehet őket, hogy tegyétek le, és inkább menjetek el sportolni, mert ebből csak hisztéria lesz otthon.
Hát fenyegetésről szó sincs, de ha a sportolási lehetőségek adottak, ez tényszerűen bizonyítható, hogy akkor többen sportolnak. Megemlíteném, ha már a statisztikáknál tartunk, hogy a 15 éves korosztály tekintve a magyarországi helyzet túlsúly vonatkozásában nem rossz, és a százalékos arány növekedését sikerült megakadályozni, ezt többek között visszavezethetjük a sportolási lehetőségek javulására.
Az a korosztály, akit már az iskola képes befolyásolni, akár az otthoni tapasztalatok ellenére is, tehát ott kezdenek már el sportolni?
Hát már a szobodába el kell kezdeni sportolni, nyilvánvalóan. Hát ennek az életkornak az alapvető jellegzetessége a sportolási, a mozgási igénynek a jelentkezése, és az állam abba tud segíteni, hogy ezt a gyermekek kiélhessék. Na most ez szokássá válik, részévé válik az életnek, akkor ezt a gyerekek folytatják későbbi életkorokban is.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Kínában is bevezetik Polgár Judit oktatási SAK programját. A sakkpalota és a sakkjátszótér programokat szeptembertől alkalmazzák Kínában. A sakkpalotában résztvevő magyar gyerekek 40%-kal jobb eredményt értek el a tantárgyi kompetencia teszteken, és a jövőben az ázsiai országban az óvodás és iskoláskorú gyermekek is megismerkedhetnek ezzel a módszerrel. 2016-ban kezdődtek meg a tárgyalások arról, hogy a programokat a 4 és 10 év közötti kínai gyerekek számára elérhetővé tegyék. Mint Polgár Judit mondja, a SAK révén a gyerekek később alkalmazkodni tudnak a folyamatosan változó helyzetekhez, egyéni gondolatokkal érvényesülhetnek a közösségükben, játék közben gyakorolhatják a döntéshozatalt, és tetteikért is megtanulhatnak felelősséget vállalni. A sakkpalota 2013 óta választható tantárgyként a Nemzeti Alaptanterv része, már 350 iskolában vezették be, közel 15 ezer gyerekhez jutott el szerte az országban, és csaknem 1000 tanító végezte el a tehetségfejlesztő sakk, mint oktatási eszköz elnevezésű 30 órás akkreditált pedagógiai továbbképzést. Ugyanakkor hangsúlyozzák, a programban résztvevő tanárok nem sakkot, hanem sakkal tanítanak. Polgár Juditot hallják.
Teljes komplett programot tudtunk nyújtani az iskoláknak, a tanároknak. Mindez három részből tevődik össze, a sakkpalota programnak megvan a tankönyve, tartós tankönyv, van egy munkafüzet, amiben dolgoznak a gyerekek, és van egy tanári kézikönyv, ami segíti a tanárokat, hogy mit és hogyan szeretnénk tanítani. Egyet mindenféleképp szeretnék kihangsúlyozni, hogy nem sakkot tanítunk, hanem sakkal tanítunk, tehát a sakknak a szabályrendszerével tanítjuk a gyerekeket, egy gondolkodásmódot, tehát egy jóval komplexebb dolgot szeretnénk átadni a gyerekeknek, hogy kicsit komplexebbül lássák a világot. A sakkjátszótér az maga sakkábrákon alapul és rímeken, tehát az fókuszálva van majdnem, hogy kizárólag a sakkra, természetesen játékos módon, ahogy mi is elkezdtük még annak idején. De a sakkpalota programban természetesen az alapok ugyanazok, csak kicsit másféleképpen mutatjuk meg, meg szövegesen, meg elmesélve a tanár által. És természetesen a sakkábrák mellett van másfajta feladat, például matematika, logikai játékok, mert a sakknak a figuráival nagyon érdekesen lehet játszani.